Jelenleg azt tapasztaljuk, hogy nagyon visszafogott a kereslet, és ugye ez a mostani makrohelyzettel függ össze. Ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy egy növekedési fordulat előtt áll Magyarország, tehát az idei nulla GDP után jövőre 3-4% közötti értéket látunk, és azt gondoljuk, hogy ez jelentősen növelheti a beruházási és hitelkeresletet. Ugye ezzel párhuzamosan esik vissza, és gyors ütembe esik vissza Magyarországon az infláció, úgyhogy a forintkamatok sokkal kedvezőbbé válnak, ugye ez is növelni fogja a hitelkeresletet. Ugye reméljük, hogy megjönnek az EU források is, ugye nagyon sokszor társfinanszírozás van, ennek most volt egy jó jele, ugye a múlt héten 1 milliárd euró. Mi a magunk részéről bízunk abban, hogy a kohéziós alapok felszabadulhatnak, és ezáltal mind a támogatás oldalon, mind remélhetőleg az állami programok oldaláról is lesznek újdonságok. Ez is növelni fogja a keresletet. Most egy mély ponton vagyunk, hogy reméljük, hogy ennek a végén vagyunk, és kifelé haladunk ebből.
Hogyan gondolja, hogy milyen jegybanki alapkamatra van ahhoz szükség, ami igazán már lendületet adhat a vállalati hitelezéshez?
Ez ugye nehéz kérdés, hiszen Magyarország hozzá volt szokva ahhoz az elmúlt években, hogy nagyon alacsony volt a kamatszint, tehát alacsonyabb is, mint amit megengedhettünk volna magunknak, és ehhez képest nagyon-nagyon hirtelen volt a váltás, és az is hozzá voltunk szokva, hogy rengeteg támogatott program van, tehát kötvényprogram, jegybanki programok, és nagyon hirtelen volt a váltás, most nagyon-nagyon magas a kamatszint, úgyhogy ehhez képest egy 5-6% is már egy nagy előny lenne. Én azt gondolom, hogy 5-6% körül sokkal nagyobb lesz a hitelkereslet a forint oldalon is. Ugye arra számítunk, hogy jövőre egy ilyen 5% körüli infláció, 6% körüli kamatszint lehet átlagosan az év végére mindenképpen. Tehát ez már elegendő ahhoz, hogy jelentősen megnyomja a forint hitelkeresletet. Akkor hozzá kell, hogy tegyem, hogy azért euróban is van hitelkereslet, ugye exportőrök, euró bevételű vállalatok. Ez most is sokkal kedvezőbb, és a bankrendszer tud és képes euróhiteleket nyújtani, ahol ez lehetséges. És ami igazi nagy kérdés, az, hogy a támogatott programoknak milyen köre és milyen mértéke lesz. Itt ugye a Széchenyi programok zajlanak pillanatnyilag, ez hosszabbításra is körül, ez egy nagyon jó program, és nagyon sokat segít, de ez alapvetően a KKV-knek és ugye kisebb összegben érhető el, hogy ez folytatódni fog, ami a nagy kérdés, hogy exportőröknek, Exim programok, MFB programok, mert még az 5-6% is sok. Tehát én már ott számítok egy kereseti felfutásra, de a múlthoz képest azért még ez is egy jelentős pénzügyi költség.
Mikor lehet arra számítani, ugye a támogatott hiteleket emelte ki, hogy a nem támogatott hitelek valamilyen formában utolérik a támogatott hiteleket?
Most előre pillantva, hogy attól is függ, hogy mennyire lesznek ezek támogatva, de én a következő években erre nem nagyon számítok, tehát itt azért a forint kamatok 4-5% körül maradnak a következő 3 évben biztos. Az eurozónában ugye fordulatra számítunk, és kamatcsökkentésre majd a jövő évtől, ott lejjebb mehet. Tehát én azt mondom, hogy aki tud, annak érdemes lesz az euróhitel, de a kamattámogatás ilyen mértéke a jelenlegi makrokörnyezetben az nem nagyon látom a következő időszakban, hogy lehetséges legyen.
Mennyire tartalékolnak a cégek? Milyen bankolási szokásaik vannak? Mit tapasztalnak?
Tartalékolnak. Egyébként a kereslet csökkenésének ez az egyik oka, hogy sokan nem mernek beruházni, és látják a keresleti problémákat. Ugye a tartalékolás az ott is felmerült az elmúlt időszakban, hogy nagyon sok olyan program volt visszatérve erre, hogy nemzeti kötvényprogram, különböző kedvezményes hitelprogramok. Itt aki tudott, vett föl hiteleket, és ezt még nem feltétlenül költötte el. Tehát a mostani visszafogott keresletnek ez is az egyik oka, hogy most érik föl ezeket a tartalékokat, és aki beruház, így a jó esetben ezekből ruház be. Úgyhogy én jelentős tartalékolást látok, ott, ahol erre volt forrás, időbe léptek, és ezeknek a felhasználása is zajlik most. Ugye a fordulat az fokozatos, de viszonylag gyorsnak tűnik, tehát itt a kamat szintén egy szemegyője válásától, amikor február környékére látjuk, és a gazdasági kilábalás az pedig ugye folyamatosan zajlik. Ugye ennek sok területe van, tehát én azt láttam, az elmúlt időszakban volt néhány olyan terület, ipari beruházások, energetikai, napelem beruházások, ahol nem volt akkora visszaesés, a belső keresletben és az árami beruházásokban volt a legnagyobb visszaesés. Ezekben is látunk fordulatot, ugye a reálbérektől is sok fog függeni a belső kereslet oldalán, úgyhogy ez egy fokozatos, de inkább gyors kilábalásnak tűnik nekünk ebben a pillanatban, és én abban bízom, hogy jövő évben, első negyedében már egy lényegesen nagyobb keresletet fogunk látni.
Hogyan látja, hogy melyek lehetnek azok a szegmensek, ahol leghamarabb ez a fordulat bekövetkezik?
Ugye az előbb említett ipari beruházások, tehát egy elég komoly működőtőke jön az országba. Éppen most néztük, hogy akkumulátorgyártás, autóipar, egyéb fejlesztési területeken mik a már aláírt és bejelentett beruházások. Ez a leggyorsabb, tehát ez gyakorlatilag folyamatos, és ekköré azért épülnek ökoszisztémák, beszállítók. Ez nagyon gyors. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben az energetikai beruházások is az élbolyban vannak. Többi, tehát a belső keresletre alapuló, az fog menni a leglassabban, de itt is visszatérve a jövő évben számítunk egy fordulatra.
Van egy olyan fogalom, a fenntarthatóság, amit így a hétköznapokban szerintem már jól ismerünk, így beépült a köztudatba, hogy mit is jelent, de ez a banki szférában, azon belül is a vállalati üzletágban mit akar ez a kifejezés?
Ugye a szabályozók azt gondolják, és helyesen gondolják, hogy a pénzügyi rendszeren keresztül lehet zöldíteni a gazdaságot, ezen keresztül is lehet. Úgy próbálnak minket is, mint bankokat szabályozni, hogy abban legyünk érdekeltek, hogy a tőke és a vállalatok adán a tőke olyan befektetésekbe kerüljön, olyan projektekbe, amelyek zöldítik a gazdaságot, csökkentik a széndioxid kibocsátást. És hát itt ugye nagyon sok eszköz van erre. Mi egyébként Raiffeisen Bankként aláírtuk azt az ENSZ nyilatkozatot, ami arra kötelez minket, vagy azt ígértük ott, hogy 2025 végéig már több mint 30% a portfóliónak zöld lesz. A jegybanknak van egy tőkekedvezmény programja, tehát kisebb tőkét kell a banknak ehhez a hitelezéshez ráfordítania, ami által kedvezőbben tud árazni. Próbáljuk ároldalon is segíteni ezt a zöld hitelezést. Zöld kötvényeket szervezünk egyébként, sőt egy első ilyet mi szerveztük Magyarországon. Ugye van egy EU taxonómia, ami szabályozza azt, hogy mi a zöld. És hogy ilyen beruházások valósuljanak meg, ezek mögé tudjuk mit tenni, ezeket a kedvezményes tőkekövetelményű hiteleket. Ez talán a legfontosabb. És a fő cél az, hogy a pénzügyi rendszeren keresztül próbáljuk a zöld irányba terelni a vállalatokat. Ez lendületben van. Tehát itt energiahatékonysági beruházások, rengeteg A-kategóriás zöld irodaház épül, az összes megújuló energetikai beruházás ilyen, nagyon sok vállalat hajt végre transformációt zöld irányba, körkörös gazdaság, ugye a lineáris helyet, tehát nagyon-nagyon sok ilyen beruházás van. Itt kevésbé esett vissza a kereslet, emögé ugye ezekkel a kedvezményekkel próbáljuk mi is tenni a forrásokat. Szóval lenne tere annak, hogy például az európai egyéb fejlesztési nagybankok több zöld forrás nyújtsanak Magyarország felé. Ezt mi magunk egyébként aktívan javasoljuk.
Mondhatjuk azt, hogy ezek a zöld beruházások, ezek némileg az innovációt is képviselik, de az innováció maga, illetve a digitalizáció, az a bankon belül, banki vállalati hitelezésen, banki ügyintézésen belül hogyan jelenik meg, és melyek a legfontosabb megjelenési formái?
Két nagy cél van. Az egyik, hogy a mi belső folyamatainkat tegyük minden automatizáltabbá, hatékonyabbá, kevesebb papírigény, kevesebb erőforrásigény. A másik pedig, hogy az ügyfelekkel való kommunikációt, kapcsolattartást próbáljuk a legnagyobb mértékben digitalizálni. Több irány van. Például egy vállalati portált fejlesztünk, ahol a vállalati ügyfelénk el tudnak érni egy belépési ponton keresztül minden digitális csatornát. Alá teszünk be kényelmi szolgáltatásokat, mint elektronikus aláírás, dokumentumkezelés, beküldés. Tehát ez egy nagyon fontos irány, ugye ezek zárt elektronikus csatornák. Úgyhogy egy példát mondjak, egy Raiffeisen online broker szolgáltatással megjelentünk, cégek, magánszemélyek tudnak direkt bekereskedni frankfurti, New York-i, londoni tőzsdén. Ez is egy új szolgáltatás. A másik nagyon fontos irány a fizetési megoldások. QR kódokkal, vagy úgynevezett fizetési kérelemmel, amikor, mint hogyha postacsekket nézném, jön egy kérelem, megnézem, rendbe, rányomok és mehet. Ez egy egységes szabályozás, amit ugye Magyarország most vezet be. Ez egy nagyon fontos irány, tehát a fizetési innovációk. Talán ez a két legfontosabb, amit kiemelnék.
Tanulják a vállalatok ezt a banki digitalizációt, jól fogadják, vagy azért még mindenkinek van mit elsajátítania ezen a területen?
Tanulják, de ők maguk is digitalizálódnak. Tehát, hogy a legtöbb vállalatnál azt látjuk, és nem csak a nagyoknál, hanem tényleg a KKV-knál is, hogy mindenki próbál spórolni erőforráson, papíron, és szeretne gyorsan, automatizáltan működni. Úgyhogy itt nagyon sok esetben összekötjük, kapcsolódjunk a vállalatoknak a rendszereivel, tehát egy géptől gépig menő nagy adattranszfer, például hitesi forgalomnál, ahol nagyon sok tétel van, és ezeknek az interfészeken keresztül összekötése, ez egy abszolút kétoldalú dolog. Úgyhogy itt én azt mondanám, hogy kéz a kézben megy a vállalati szektor és a bankszektor.